Én leszek a következő előadó, akasztják a hóhért. Egy egyéves kutatási programról fogok beszélni. Itt látható a címe, remélem kellően tudományos és érthetetlen. 2015-ben a Zenetudományi Intézet kutatójaként többen bejártuk Magyarországot, az összes olyan helyet, ahol népzeneoktatás folyik az oktatás mind három szintjén, és ennek most a kobzos vetületéről fogok beszélni, de mielőtt ebbe belevágnék, mert ez egy hosszú folyamat, ez a sok részt fogok majd átugrani ebben a prezentációban. Az első kérdés az, hogy többen itt emlegették, talán Laci, Géza volt a leginkább hangadó ebben, hogy miért is kell nekünk Gyöngyös-Győr stílusában olyan dallamokat játszani, amit ő nem játszott? Tehát, hogy erre miért van szükség? Mi ez a kényszerítő erő? Erre mi egy fogalmat alkottunk, vagy egy meglévő fogalmat használtunk, ez pedig a repertoárbővítés. Miért kell a kobozzal kapcsolatban a repertoárbővítésről beszélni? Hát egészen egyszerű a válasz, hogyha ezt egy népi hangszerként, vagy magyar népi hangszerként definiáljuk, akkor nagyon, nagyon kevés az anyag, amihez nyúlhatunk, tehát a néprajzilag hiteles forrás anyag. És ezt már most kimondhatjuk, hogy ez az anyag ahhoz, hogy ezt az oktatás három szintjén elosztjuk, és a kobozt oktassuk, ez nem elég. Tehát ez biztos, hogy így van. Tehát ilyen szempontból egyfajta kényszer is ez a repertoárbővítés, de másrészt lehetőség arra, hogy új lendületet adjon ennek a hangszernek, ennek a hangszeres kultúrának. És a koboz esetében még az is egy nagyon fontos szempont, hogy természetesen kapcsolódik más zenekultúrához, vagy akár a történeti zenéhez. Ugyanis egy landfajtáról van szó, és ezt majd az esti koncerten is látni fogjuk, hogy hasonlóan, mint a tekerő esetében is, ezeket az utakat be lehet emelni az oktatásba. Persze egy kérdés, hogy akkor ezt már nem feltétlen népzenének nevezzük, vagy minek nevezzük. Hát Pávai tanár úrral ezzel sokat szoktunk vitatkozni kölcsönös épülésünkre, hogy ezt most hova kellene beiktatni. Tehát az tény, hogy az anyag az kevés, tehát ezzel kitölteni nem lehet, repertoár bővítése szükség van, és ennek a hangsúlyt kell megtalálni, és ezen dolgozunk azt hiszem mindjárt. Még mielőtt bemutatnám, hogy itt a koboz hol található a népzene oktatásban, felvillantanék néhány koncepciót, hogy egyáltalán a népzene oktatást hogyan képzelik el itt Magyarországon többek. Hát az egyik legfontosabb, illetve most aktuális, ugye, hogy a Zeneakadémián 10 évvel ezelőtt megindult a népzeneoktatás. Ez azt jelenti, hogy a művésztanárképzésben jelent meg a népzene. Ez azért különleges, ezt sokan nem tudják, hogy ugye van a közismereti tanárképzés, és van a művész tanárképzés. Ez két különböző ág, és koncepcionálisan, és hagyományosan a magyar oktatási rendszerben ez két nem átjárható rendszer, de ezt rögtön meg is értjük, hogyha visszagondolunk a nyíregyházi képzésre. Emlékszünk arra, hogy a nyíregyházi képzésben ugye szakpárban lehetett tanulni népzene, és akkor énekzene, és a szakpár pedig népzene tanári képesítést adott. Tehát ez egy közismereti tanár diploma, ami tulajdonképpen beszűkíti a lehetőségeit a népzene oktatásnak, hiszen gondoljunk bele, hogy mondjuk ha a gyerekünket zongorázni akarjuk tanítani, akkor a minimum elvárás, hogy egy zeneakadémián végzett művésztanár tegye ezt, és eszünkbe se jut, hogy mondjuk valaki olyan tanítsa, aki amúgy kőműves, de nagyon jól játszik kuplékat hétvégenként a kocsmában, és tegyük fel, ezt jól is át tudja adni, de mégse ezt választanánk. Na most innentől, hogyha ha közismereti tanári végzettséggel tanít valaki népzenét, azt tulajdonképpen elszigeteljük a művész tanároktól. Tehát, hogyha az egy kimondható cél, hogy a népzenét emeljük ugyanarra szintre, ahol mondjuk a klasszikus zene vagy a jazz van, illetve a közgondolkodásban ugyanolyan elismertsége legyen, akkor úgy tűnik, hogy a magyar viszonyok között mindenképpen ez a művész képzés, a művész tanár képzésbe kell ezt megvalósítani. Tehát akkor most már volt két modell, tehát most jelenleg a művész tanár képzésben van, ezelőtt a Nyíregyházi, hogy ez a közismereti tanár képzésben jelent meg, és akkor vannak még más elképzelések, Magyarországon még nincs rá példa, de külföldön vannak erre példák, hogy valamiféle komplex rendszerben tanítani mindezt. Például mondjuk táncosokkal együtt, tánc és zene, és ezt egyetemi szinten, vagy pedig a norvég példa ezt mutatja, hogy ezt lehet akár a népi kultúrának a egész más ágazataival együtt is tanítani. Persze megint egy kérdés és hosszú előadás sorozatokat lehetne felfűzni erre a gondolatra, hogy ez vajon meddig tartható, ezzel inkább az alapfokot érdemes megcélozni, vagy középfokon is helytálló. Tehát ez, hogy reggel egy kicsit nemezelek, délben egy kis dramatikus népi játék, este meg zenélgetek egy kicsit, de most direkt fogalmazok ilyen sarkosan. Kérdés, hogy ez inkább a szakkör, inkább az alapfok feladata, vagy hogy. A nyugati példák leginkább azt mutatják, hogy ez döcögve működik. Magyarországon vannak ilyen elképzelések, de még nincs megvalósult ilyen intézménytípus. Nem tudjuk, hogy lesz-e. Jelenleg az én véleményem az, hogy a mostani oktatási rendszert nézve viszonylag nehezen lenne ez kivitelezhető, vagy beleilleszthető. Annál is inkább, hogy azt ne felejtsük el, hogy ez egy dolog, hogy gyerekeket tanítunk, de ugye tanárokat is kell képezni. Tehát, hogy aki tanítsa, de ehhez egy egyetemi képzést, egy tanárképzést is fel kell építeni, és ahhoz, hogy tanárképzés legyen felsőoktatási intézmény, ahhoz doktori iskola kell. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy egy-egy ilyen irányzatnak meglegyenek a fokozattal rendelkező emberei, és ki tudják termelni azt a tanárréteget, aki ezt megvalósítja. Szóval ez egy ilyen távoli jövő, most jelenleg inkább a táborokban és szakori keretekben valósul meg. Na szóval, akkor most a kutatásról gyorsan. A Zenetudományi Intézettel sikerült megnyerni ezt a pályázatot. Nyilván az a lehetőség is nyitva állt, hogy leülök az asztalhoz és írok valamit a népzeneoktatás helyzetéről, de azt mondtam, hogy inkább megnézném, hogy mi van most. Elég furcsán néztek rám az emberek, amikor ezt közöltem, hogy hát akkor járjuk be ezt a 150 helyet, és akkor mindig azzal érveltem, hogy hát ha Bartók a törékeny viaszhengerekkel el tud menni annyi helyre szekérrel, akkor GPS-szel és autóval, autópályákon nehogy már ezt ne tudjuk megcsinálni. Úgyhogy elég jó hatásfokkal sikerült is ezt végigvinni. Körülbelül 150 helyre jutottunk el. Az első része ennek egy felmérés és az adatok elemzése volt, és ez alapján egy koncepciót állítottunk össze. Azt tudni kell, hogy ennek egy második menete is volt ennek a pályázatnak, amit a begyűjtött adatok alapján egy koncepciót létrehoztunk. A lényeg, ugye mint a harmonizáció is jelent, vagy a harmonizálás is jelentette, ez most nem a népi harmonizálás, hanem az oktatási szintek közötti harmonizás, mert mindenhol azt tapasztaltuk, hogy azért a ki- és bemenetek között némi aszinkronitást tapasztalunk, tehát sokkal széleskörűbb szakmai egyeztetésre van szükség ahhoz, hogy akár a versenykiírások, akár a továbbképzések, de a végbizonyítványok tartalma és a felvételi követelmények, ezek tényleg csatlakozzanak egymáshoz, és ne zsákutcák sora legyen az oktatási rendszer. Hát ez a kutatócsoportnak a felépítése annyira nem érdekes. Itt esetleg csak egy pillantás, hogy milyen típusú intézményeket vizsgáltunk. Ugye a nagy rész az állami fenntartású intézmény, akkor még azért dübörgött a klik rendesen, a kutatás lezárása után omlott össze, most pontosan nem tudjuk, hogy melyik életfázisában van. Tehát egy ilyen központosítási törekvés, egy emberként panaszkodtak a klik működésére, és látjuk azért van néhány egyházi, alapítványi, egyesületi és KFT-ként működő iskola. Itt látjuk a képzési helyeket, a színek semmi más nem jelentenek, ezek a postai, magyar postai körzetek, tehát az irányítószám első jegyeit jelentik. Ezek sokkal használhatóbb volt, mint a megyerendszer, úgyhogy ez alapján mentünk, tehát más jelentése nincs a színeknek. Azt látjuk, hogy azért Budapest környéke elég ellátott, és a többi hely, még az észak-észak-kelet Magyarország is viszonylag jó, de főleg Nyugat-Magyarország, ami elég ritkás ilyen szempontból. Ezt most átugrom, ez pedig a hangszerek szerinti térkép, mindjárt megmutatom sorba is. Azt hiszem, hogy ezt az elterjedtség, vagy a tanulószám alapján raktam sorba. Tehát itt a citerra látható népi vonós, ezt ugye leginkább hegedűt jelent, de hát azt a kevés brácsa és bőgős tanulót is hozzácsaptam. A népi furuljeszménye, a népi ének, tambura, koboz, tekerő, cimbalom, és azt mondja, megnézzük, ha jól emlékszem, egyenként is, igen. Tehát látjuk, tekerő egész kevés helyen van. Ez a 2015-ös adatokat mutatja különben, tehát lehet, hogy azóta valami minimális változás volt, de látjuk azért a fővárosi vízfejűség az továbbra is örökség. Citera pontosan leképezi ezt a helyzetet, amit az előbb is mondtam, tehát Budapest és környéke és Észak-Kelet, de ez mindenhol van. A népi furja meglepően jó helyezést ért el. Nyilván a népi ének is egy elég népszerű szak, nem kell hozzá hangszer. Hát cimbalommal elég rosszul állunk, az látható, de ezt érzékeljük az egyetemen is. Népi klarinét tárogató, hát szinte személy szerint ismerjük az oktatókat, tehát itt is lenne mit fejleszteni. A vonós az elég egyenletesen lefedi az országot, a vonós oktatás. Na ez az, ami minket érdekel. Itt található koboz oktatás, vagy koboz tanszak. Ugye azt ilyen piramiszerűen kell elképzelni, tehát alapfokú iskolából több mint 150 van, középfok 6-7 konzi foglalkozik ezzel, és gyakorlatilag a Zen Akadémia van még felsőfok, illetve most Nyíregyháza akreditált egy ilyen furcsa összvér szakot, ami népi kultúra tanár, azt hiszem ez a neve, és akkor ebben hangszer is található. Ez most indult, csak tehát nem tudjuk, hogy ennek mi a kifutása. Na, tambura. És ha jól emlékszem, akkor ezt föl is rajzoltam, hogy ez sorba hogy vezetik. Tehát a citera vezet itt torony magasan, aztán jönnek a vonósok így összevonva. És érdekes, hogy a népi furulya is megelőzi a népi éneket tanulószámban. És aztán hát látjuk az arányokat, hogy milyen kicsi. Most hát pont erről beszéltünk Gézával, hogy ennek a 70 tanulónak a nagy része az Gézához jár. Tekerő 62, cimbalom. És a duda az szinte elhanyagolható. Egy kerekasztal beszélgetéssel zártuk ezt a kutatást. És az egyik nagy tanulság volt, hogy hogy a szakmódszert és az oktatás szervezés. Tehát ez az a két fő irány, amit meg tudtunk nevezni, hogy e köré szerveződik az egész. Hát ugye mi leginkább szakmódszertanról szoktunk beszélni, hogyan tanítunk, mit tanítunk, miért tanítunk, miért így fogjuk a kobzót, hogyan jelöljük, stb. De kiderült, hogy a gyakorlatban az oktatás szervezés az ugyanúgy esik kladba, ugyanolyan fontos, és ugye nagyon sokszor a szakirányvezetők, igazgatók, művészeti iskolák vezetői legtöbbször nem népzenészek, de hihetetlen elhivatottak, és körülbelül ugyanannyi munka van abban, hogy az adott tanár bemehessen és megtartsa az órát, legyen hol tartania ezt, legyen fizetése, legyen státusz, legyen hangszer, legyen gyerek, mint hogy aztán ő ott mit fog tanítani. Rajzoltunk egy ábrát a népzenész képzésről, hogy ez hogy néz ki, és hogy kellene kinéznie. Hát látjuk, hogy ugye Magyarországon háromszintű a képzés, ezen most gyorsan átszadok, nyilván az mit jelenlévők nagy részének ez evidencia, de azért érdemes gyorsan áttekinteni. Tehát a képzési szintek szerint alapfokon ugye A és B tagozat, ez különböző óraszámokat jelentett, tulajdonképpen ez a tehetséggondozásnak az egyik eszköze. A középfok ez a szakképzés, és egy ilyen fura alakulatként ott az OKI képzés, ebben most nem mennék bele. A népzenész OKI nagyon érdekes, hogy milyen követelményeket támaszt, sokszor még nehezebb, mint az érettségi, és igazából egy népzenész OKI-val sokra nem megyünk. Tehát aki úgy is akar tovább jönni felső fokra, az felvételizik és jön, aki meg nem, az ennélkül is el van. A néptáncosoknál például nem így van. A néptáncos OKI bizonyos olyan jogosítványokat ad, ami miatt érdemes megcsinálni. De például nyíregyházi konzi beépíti beépíti az OKI végzettséget, Debrecen elzárkózik előle. Na és akkor itt van a művész tanárképzés, pont most változott, tehát látszik is, hogy kifutó képzésformáról van szó. Tehát a bolognai rendszer kétszintűségét, tehát a bachelor és a master kettősségét, ez a 3+2 év, ez felváltotta az osztatlan képzés, ugye soha nem hallott modellről van szó, valaki elmegy az egyetemre és 5 év múlva kijön, úgyhogy feltalálták a spanyol viaszt újra. Úgyhogy most az az érdekes helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag az osztatlan képzés miatt a tanári master az megszűnt. Tehát most akik még bent vannak, azok még elvégzik, és ez kifut, és innentől a BA megmarad. Ezt ugye ez nem csak a népzenész képzésre jellemző ez, hogy az osztatlan képzés és a szakpáros felosztás megszületett, hanem ez egy országos rendelkezés. Tehát ez nem csak a népzenész képzésre vonatkozik. És amit tapasztaltunk, ez a funkció, ez nagyon érdekes végiggondolni, hogyha akár a tananyagokat nézzük, hogy ki a célcsoport, és kinek szánunk, és nagyon fontos. És emlékszem pont a Koboz iskolában, és az egyik ilyen hiányérzetem az volt annak idején, hogy nem volt jól definálva, hogy most akkor pontosan kiknek szánjuk. És akkor, ha nézzük, ez az alapfok, úgy tűnik, hogy az alapfok mozgatja meg a legnagyobb tömegeket, és a közösségépítés és az élményszerzés, az élményszerű játék a legfontosabb funkciója. Gyakorlatilag ahhoz tudnánk ezt hasonlítani, mint az edzőképzésben is van ugye az élsport, meg a tömegsport. És ott ez nem számít szitokszónak, nem akarják a kettőt egyszerre csinálni, külön edzőket képeznek élsportra és külön tömegsportra. Mind a kettő nagyon fontos, és ezt a helyén is kezelik. Azt hiszem, hogy ezt népzenébe is követni kéne. Nagyon sok félreértés adódik tapasztalatom szerint abból, hogy ezt a kettőt összekeverjük. Tehát az alapfoknak leginkább ez a funkciója. A középfoknál már mondhatjuk, hogy aki oda megy, már nagy valószínűséggel hivatásának választja. Csak hogy számszerűsítsük, körülbelül 1-2% jelentkezik középfokra és jut be az alapfokú képzésből. Tehát nagyon sok embernek ez egy fiatalkori meghatározó élmény. Óvónőként pengeti még a citerát, majd az oviba, de sose lesz előadó művész, nem lesz belőle úgymond profi zenész, de egy életen át hordozza ezt az élményt. És ugye, aki meg felsőfokra megy, abból pedig egy ilyen jó fésű tanárember lesz jó, jó esetben. Még áttekintettük a tananyag eloszlását. Ez se mindenkinek teljesen világos, legalábbis ezt tapasztaltam. Tehát alapfokon elkezdődnek a zenei tantárgyak. Ugye nagyon fontos, hogy alapfokon, ugye nem az iskola része a zeneoktatás, hanem külön zeneiskolába járnak a gyerekek. És a közismereti tárgy párhuzamoság, ugye az csak a középfokon jelenik meg. Ugye alapfokon nagyon sok buktató van, mert nagyon sok szülő, akikkel beszéltünk ezen a kutatás során, ugye mondjuk az úszást hozta mondjuk példának, ez a legkézenfekvőbb, gyakorlatilag egy úszógatyát kell berakni a gyereknek, és egy óra alatt kész van, és addig én tudok mit csinálni szülőként. Hát ehhez képest a hangszer, ugye van elmélet hozzá, kell hozzá hangszer, kell hozzá gyakorolni otthon, tehát legalább kétszer-háromszor be kell hoznom egy héten, tehát hihetetlen az úszáshoz képest nagyon komoly terheket ró a szülőkre. Úgyhogy igazából nem csoda, hogy sokan inkább a jazzbalettet választják, és nagyon elkötelezett szülőknek és tanároknak kell egyszerre jelen lenni ahhoz, hogy egy tehetséges gyerek a pályán maradjon. És ez ugye ez egyre nehezebb. Szóval középfokon megjelenik a közismeret. Itt egy általános probléma, hogy a gyerekek eléggé túlterheltek, mert hogy a középiskolák egyre inkább akarják a gimnáziumi szintet hozni, de persze mellé ugye zenészt is akarnak képezni, és hát nem is tudom, talán a Vard Máriában, hogy hol voltam, tehát ilyen heti 40 órákat próbálnak a gyerekek csinálni, hihetetlen, tehát este 8-kor főtárgyórára jönni, szóval az nagyon komoly, tehát megvalósíthatatlan. Viszont a szülők részéről pedig nagyon sokszor az van, hogy azért a zenész létet azt bizonytalannak találják. Tehát inkább azt mondják, hogy a gyerek menjen el egy jó gimnáziumba, és akkor majd mellette felkészül, népzenéből az is elég. Tehát ezt nagyon sokan követik, mert ha végülis mégse zenész lesz, akkor legalább lesz egy jó közismereti alapja, és mehet rendes egyetemre a gyerek. Úgyhogy ez is egy probléma. És akkor látjuk, hogy mi volt ez az anyagnak a szétosztásában, ez a gyakorlat és az elmélet aránya. Ugye alapfokon sokkal kevesebb elmélet volt, és akkor ez szép lassan megjelenik. És ugye az a cél, hogy a két egyenest is látjuk, hogy ez egy gyönyörű egymásra épülő, harmonikusan egymást kiegészítő rendszer legyen. És az egyetemi évekre ez egy struktúrát tudássá váljon. Megpróbáltuk lebontani, hogy végülis ez a gyakorlati rész, ez miből áll. Tényleg rendkívül általánosan gondolkodva, hát, és fontossági sorrendben föntről lefelé. Tehát mindenképpen a játéktechnika kerül előre. Egyre több népzenét tanító embertől hallani, hogy nem népi hegedűs vagyok, hanem hegedülök, és utána meg azt választom, hogy népzenét hegedülök. Tehát nagyon fontos, hogy ezekre a hangszerekre hangszerként nézzünk. Tehát nem azért legyek hamis az ötödik fekvésben a hegedűn, mert népzenész vagyok, hanem igenis uraljam azt a hangszert, és aztán játsszak rajta népzenét. Ezt egyre több fórumon halljuk, hogy hangszerként tekintenek. Aztán a repertoárbővítés és az interpretáció, hogy mindezt színpadon is meg tudják valósítani, és akkor az elmélet milyen elemekből áll. Nagyjából ugye ez a gyakorlati tudáshoz, ami már ugye alapfoktól kíséri a növendéket. Gyakorlatilag ezek a fő sarokpontjai, amilyen plusz elméleti tudás társul a felső fokon. És hát mint látjuk, hogy emellé jön a pedagógiai képzés, tehát itt tanári masterről van szó, és általános humán műveltség, tehát filozófia, művészettörténet. Tehát körülbelül ez az, amit az egyetemen még kapnak a hallgatók. Ugye ezt tudni kell, hogy a Zenakadémián, amúgy a zenészképzésben ugye van előadó művész master is, nem csak tanári master. Na most ez nálunk, ez jelenleg még nem jött szóba. Tehát ugye ez a kétszintűség, tehát az osztatlan képzés, ez a pedagógus képzésben jelent meg. Tehát most a Zeneakadémia egy klasszikus zenész, ugyanúgy BA-ra és MA-ra jár, és ő előadó művész diplomát kap. Neki, tehát ő neki van egy választási lehetőség, hogy ő a tanári master, vagy előadó művészi. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg felsőfokon népzenében tanári master, vagy tanári művésztanári képzettséget tudunk biztosítani. Itt pedig csak egy gyors infografika arról, hogy hogyan képzeljük el az egymásra épülést. Tehát, hogy a tananyag változása az horizontálisan és vertikálisan is változik. Tehát itt látható, hogy a már meglévő tudásra is építünk, és amellé is jönnek újabb tudások. Tehát nyilván egy hegedűs gyimesi keserves nem biztos, hogy az alapfokon fog tanulni, de valamilyen gyimesi táncot már meg lehet neki tanítani, tehát folyamatos bővítésről van szó. Itt néhány téma még, ugye már említett két fő csoportban előkerült. Hát csak nagyon gyorsan. Talán a legfontosabb, hogy Magyarországon az alternatív utak viszonylag nehezen törnek utat maguknak, hogy úgy mondjam. Pedig nagyon sok jó ötlet van, de az, hogy egy jó gyakorlat bekerüljön, az sok-sok idő, hogy főleg, hogy akkreditált legyen, az meg aztán végképp hihetetlen terheket ró a feltalálóra, mondjuk így. Úgyhogy az ilyen típusú összejövetelek azért is nagyon fontosak és felelősségteljesek, hogy a jó gyakorlatok igenis találkozzanak, és egymást erősítve érjék el az oktatás politikusok inger küszöbét. A nagy tapasztalat volt a továbbképzések kérdése. Ugye egy tanár egy bizonyos pontrendszer szerint kell 7 évenként továbbképeznie magát, és hát jelenleg az van, hogy szakirányi továbbképzésből szinte egyáltalán nincs, ingyen semmi nem érhető el. Tehát most a gyakorlat az körülbelül az, hogy amikor pontokra van szüksége egy tanárnak, akkor mindenféle ingyenes számítógép bekapcsolói tanfolyam, meg nem tudom, ilyeneket választ, és akkor ki van pipálva, csoportba verődnek, kijön az oktató, beírják az alkoholista tornatanárt is, hogy itt volt, és akkor mindenki örül, de nagyon nagy igény lenne rá, hogy igenis legyenek akkreditált továbbképzések, és nagyon fontos, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéki, tehát legalább régiónként kihelyezve, és azt hiszem, hogy ebben az egyetemnek is nagyobb szerepvállalásra kell majd a jövőben törekednie, hogy ez meglegyen. Hát azt látjuk, hogy a jogi szabályozásban is hihetetlen viharok vannak most is, most alakul át a teljes szakképzés. Ugye, hogy most kiveséztem a felsőfokot, a középfokon, a szakképzésben, ugye most szakgimnáziumok alakultak ki, a legnagyobb probléma az, hogy magát a középfokú művészképzést a szakképzésbe rakták be, ahol azt tudjuk, hogy azért nem a művész képzésben van a nagy pénz, tehát az azt jelenti, hogy az ipar különböző képviselői, illetve ezek a szakmákhoz lett igazítva az egész rendszer. Tehát a nyíregyházi konzi vezetője mesélte, hogy elvitték őket egy továbbképzésre, és ott a szakképzés moduláris volt, tehát azt úgy szemléltették, hogy van egy szobafestő, aki megtanul fehér színnel kifesteni egy szobát, és akkor modulárisan megtanul színt keverni, és akkor ő már színes falat is tud festeni, és akkor ő modulárisan még kiegészítik, mondjuk, hogy tapétázon, és tud tapétázni. És hát ott álltak a konzi igazgatók, és mondták, hogy ez nagyon jól hangzik, de hát ez nálunk nem így működik. Ráadásul ugye abban gondoljunk bele, hogy akár a jazznél, akár a népzenénél, ugye nálunk van felsőfokú kimenet, tehát van hova menni. Ez azt jelenti, hogy amit most a szakképzésben ráépülésnek hívnak, annak semmi értelme. Tehát most velünk is megirattak olyan anyagokat, ami a szakképzésben az úgynevezett ráépülést, hogy pontosan tudom, hogy senki nem fog elvégezni, mert senki nem fog 2-3-4 évet rárakni még az egyetem és a középiskola között. Hát ha komolyan gondolja, akkor úgy is megy egyetemre, ha meg nem, akkor meg nem. Úgyhogy ez egy további érdekes kérdés. Mindegyik pontról körülbelül másfél át lehetne beszélni, most ezt nem teszem meg. Ide még raktam egyet, a bővítési szándék. Tehát a klik az teljesen mindenféle lehetőséget befagyasztott. És gyakorlatilag ezeken a helyeken tapasztaltuk azt, hogy bővítenének, tehát mindenképpen új szakokat vennének föl. Ezek különben jellemzően látszik, hogy szóval ezek jellemzően nagyobb iskolák, tehát nagyobb zeneiskolák, ahol a bővítési szándék van, ahol maga a népzene szakasz az még kicsi. Tehát van gazdasági erejük arra, és gyerekeket bevonzó erejük arra, hogy ezt bővítsék. Erre most jelenleg nincs lehetőség, de hát ez egy fontos üzenete volt ennek a kutatásnak, hogy igenis van erre lehetőség, és tehát van igény, és reméljük, hogy előbb-utóbb lesz is lehetőség. Összességében azt tudom elmondani, hogy egy nagyon pozitív élmény volt ez az út, mert a legutolsó kis faluban is hihetetlen elhivatott pedagógusokkal találkoztam. Tehát megdöbbentő és szívmelengető élmény volt, hogy négy fal között dolgozó ugye, emberek sokszor nem is hitték el, hogy most tényleg ide jön valaki Budapestre és érdekli. Minden egyes beszélgetés kb. 5 perc ilyen próbálgatással kezdődött, hogy ellenőr vagyok, vagy micsoda. Tehát ide más nem szokott jönni. És amikor ez kiderült, hogy nem, hanem egy hajóban nevezünk, akkor mindig, amikor kihúzzák a dúgót, és akkor jöttek az élmények, a panaszok. És nagyon találékonyak, tehát például Észak-Kelet Magyarországon leginkább, tehát művészetiskolára pénzt lehetetlen szerezni, viszont ugye akár a kisebbségekre, vagy a szegényebb körülmények között élő emberekre hivatkozva, különböző programokkal be lehet indítani ilyen szakokat. Hát a pont, most írtam, nem jut eszembe a neve a helységnek, ott gyakorlatilag kiderült, hogy egy citera tanárnő, az ottani helyi cigány közösségnek az egyetlen, a társadalomhoz való egyetlen kapcsolódási pont ez volt. Tehát a gyerekek rosszul teljesítettek matekból, magyarból, történelmből, mindenből, viszont ez a művészeti ág, és aztán kiderült persze, hogy a színjátszás is és a kézművesség is ide tartozik. Tehát ez az egyetlen lehetőség, hogy ezek az elmaradott csoportok valahogy becsatornázódjanak a társadalomhoz. És ez nagyon fontos, és hát szerencsére ezek megtalálják ezeket az utakat. És akkor végül még annyit mondanék, hogy ha gondolkodunk azon, hogy ez a koboz, aminek ilyen nagyon kicsi a repertoárja, és vajon van-e létjogosultsága a koboznak ebben az egész oktatási rendszerben, nem önmaga paródiája-e, hogy ezt mondjuk egy egyetemi szinten tanítjuk. Tehát, hogy jogos-e az egész. Én emlékszem, hogy egyszer egy ilyen vitairatot bocsátottam közze az egyetemi tanári csoportban, és akkor arról gondolkodtam, hogy jó, hát tegyük fel, hogy a koboznak tényleg kicsi a repertoárja, tehát nem állja meg önmagában a helyét, akkor csináljunk belőle társhangszert. És legyen társhangszer, nem felvételiztetünk belőle senki, de aki oda jön, az fölveheti. És akkor hát persze az én szokásos, cinikus észjárásommal követve, akkor elkezdtem tovább gondolkodni, hogy hát ha viszont a kobosz társhangszerem legyen, tehát én megadom magam, hát Gyöngyös György 8 dallamát tanítjuk, hát semmi gond, nekünk is egyszerűbb a dolog. Akkor viszont a Brácsa is társhangszer, hát még dallamot se tud játszani. De akkor viszont miért önálló a népi furuja? Ugye? Akkor miért nem vonjuk össze a dudával? Úgyhogy ezt lehetne sorolni. És amikor ezt a vitairatot fogalmaztam, akkor még nem jutott eszembe az a szempont, hogy ez egy nagyon érdekes kör, okokozati összefüggésekből álló kör. Hogyha társhangszert csinálok az egyetemen a kobozból, megtehetem jogosan, hiszen van 8 dallamunk, ugye? Hogyha magyar népzenei hangszerként definiáljuk, akkor ugye annyi történik, hogy nem írhatom bele a diplomába ezt a hangszert, hiszen csak társhangszer. Ha nem írhatom bele, nem bocsáthatok ilyen tanárt. Ha nem bocsátok ilyen tanárt, akkor alap- és középfokon nem lesznek ilyen szakirányok, tehát nem lehet hivatalosan kobzot tanítani. Vagyis nem lesz, akit felvegyünk, vagyis nem lesz, aki tanítson, aki... vagyis ezzel a döntéssel a koboz eltűnik az oktatási rendszerből. Ugye nagyon érdekes, tehát amikor azon gondolkodunk, hogy repertoárbővítés, és azon gondolkodunk, hogy igenis gyöngyös stílusában eljátszunk egy másik dalamot, vagy egy balasi vershez pengetjük ezt a hangszert, akkor folyamatosan ez kell előttünk legyen, hogy ez a hangszer ez megmaradjon-e nekünk, és nem múzeumi tárgyként, hanem az élő, a zenei életben helytálló hangszerként, vagy ne. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.